A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta Tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait.
Én emlékszem, mikor serdülőkoromban néztem Zeffirelli filmjét, ahogy a makrancos kata kibírhatatlan énjét eljátszotta, és azt a folyamatot, ahogyan behódult mégis annak a férfinak, akkor nagyon éreztem, hogy én is tudok ilyen nő lenni valahol a lelkem mélyén. Ma a podcastben sem azt szeretném sugallni, hogy ez egy követendő munkamodell, de a megértéseket szeretném segíteni, hogy vannak párok, akik ez alapján kapcsolódnak. Ez mindig olyan kérdés formájában hangzik el a szobámban, hogy én mindent is megteszek egy pasiért, Zsuzsa meg semmit sem tesz, sőt olyan hisztikát csap, hogy rossz nézi, és mégis szereti a pasia. Hogy miért van ez? Azért, mert itt ebben a modellben az asszonyszelídítés folyamata történik meg. És amikor elkezdtem segíteni a nő pácienseimnek társat találni, akkor mindig olyan sokat gondolkoztam azon, hogy mi ez a mérhetetlen mértékű szorongás a kapcsolódás elején, mikor számomra egy kapcsolódás kezdett játék volt, és sok-sok idő volt, míg rájöttem, hogy én ezt a munkamodellt használom általában, és ez pontosan fordítotja a megfelelésnek. Ez a vígjáték nem csak a nők Shakespeare korában betöltött társadalmi helyzetének egyfajta paródiája volt, hanem ábrázolása a velük való bánásmódnak is. Most én is újra néztem ezt a filmet, és mivel 1590-es évek elevenedtek fel benne, eléggé furcsának tűnnek benne a jelenetek, de azt gondolom, a belső hatalmi játszmák, amit a férfi és a nő között létrejönnek, el vannak túlozva, de az asszonyszelítés játékszabályi jól követhetők benne. Véleményem szerint sokat számít a filmen, hogy egy valódi házaspár játssza el a szerelmi kapcsolatot, mert a szexuális vonzódás biológiai momentumai nagyon hitelesek közöttük. A film készítésekor állítólag volt probléma közöttük, és ez a film sokat segített a kapcsolatuk rendbetételében is. Természetesen ez a mű a modern nézőközönség soraiban sokszor nem tetszést vált ki, és a darab utolsó ötödik felvonása is megosztja a közönséget, és indulatos reakciókat vált ki. A Kultúr Lény blogján is az olvasható, hogy sokan felrólják a darabnak azt, hogy sérti az emancipált nőt. De a blogíró is azt gondolja, amit én, hogy a házastársak összecsiszolódásáról szól a színmű, arról, hogy egy jól működő kapcsolatért mind a két félnek meg kell dolgoznia, és időnként engednie is kell. Itt ma megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan is történik ez az asszonyszelídítés folyamata, melyek a két nem közti csatározás állomásai, mik a mozgató rugói és nehézségei. Mert szerintem ez a folyamat válhat egy nagyon nemes küzdelemmé, amelyben végül kialakul egymás tisztelete és a másik értékességének megbecsülése. De arra is rájöttem már az évek során, hogy ez a folyamat miért vált ki ennyire sokféle érzést, véleményt és nem tetszést. Ezt most úgy próbálnám nektek elmagyarázni, hogy a tranzakcióanalízis szerint három létállapotunk van, a szülői, a felnőtt és a gyermeki létállapot. A gyermeki én állapotból eredeztethetőek az intuíciók, az ösztönök, az alkotókészség, az alkotás, kreativitás, a spontán hajtóerők és örömök, az állandó megújulás forrásai, valamint az érzelmek, a szeretet, félelem, harag, gyűlölet, öröm, szomorúság, szégyen és dac. És ennek a gyermeki létállapotnak van három megnyilvánulása. Az egyik az alkalmazkodó gyermek, aki a szülők elvárásaihoz alkalmazkodik, aki mindent megtesz azért, hogy csak ne haragudjanak rá, és mindenki igénye fontosabb neki, mint az övé. És ide tartozik a megfelelési kényszerbe indított cselekvés is. A második megnyilvánulása a lázadó gyermek, aki lázad, dacos, impulzív, haragszik, ellenáll szóban és tettekben is annak, amit a szülők kérnek tőle. A csak azért se csinálom megjellemzi. És a harmadik a szabad gyermek, a gondolkodó, természetes gyermek, aki kreatív, alkotó, fantáziadús, játékos és spontán. Én ma azt gondolom, hogy ezek a megnyilvánulási formák különböző mértékben vannak bennünk. És ezt az asszonyszelídítési folyamat is azok használják, akiknek erőteljesebb a lázadó és a szabad gyermekényük. Akiknek kisebb belső igényük van erre, nem is értik, hogy mi értelme van ezeknek a viselkedéseknek. De a filmet megnéztétek, mind a férfi, mind a nő intenzíven lázadt a kor minden nemű elvárása ellen. És szívesen játszottak is egymással szabadon, belekezdtek játékokba, és ők sem tudták, mi lesz a következménye, de bátran ugrottak bele a közös játékokba. És én is figyeltem magamra, amikor az élettársi kapcsolatomnak vége szakadt, és ismerkedtem férfiakkal, hogy melyik gyermek megnyilvánulási formát váltja ki belőlem a férfi. Hiszen volt, amikor alkalmazkodtam, volt, amikor a játék volt a középpontban, és volt, aki a lázadó énemet hozta elő bennem zsigerből. Most azt a folyamatot mesélem el, ami a film alapján is lekövethető. amikor a nőben a lázadó gyermeki megnyilvánási forma kerekedik felül. Persze ezzel is le lehet rombolni egy férfit, és ha ez jól kombinálódik a szabad gyermeki létállapottal, akkor egy nagyon izgalmas játék is lehet belőle. És a tranzakcióanalízis szakmai képviselői szerint is a boldog szexuális élet alapfeltétele a gyermeki én állapot jó működése egy párkapcsolatban. A makrancos feleség megtérítése részint verés és koplalás, részint ijesztés által régi kedvenc tárgya a nép szellem elmélységének, és különféle nemzeteknél találkozunk vele különböző formában ugyan, de lényegében mindig egyenlőn. Minden meséknek egy alapgondolatuk van, a férfi felsősége a házas életben, melynek az asszony köteles magát alárendelni. Az eszközök, melyekkel a férfi engedelmességre szorítja a dacos nőt, különbözők ugyan, és többé vagy kevésbé drasztikusak, de az alapeszme mindig ugyanaz marad. A mesék általában oly betegségnek tüntetik fel a civakodó asszony makrancosságát, melyet drasztikus szerekkel kell gyógyítani, és hogy ezek a színpadon visszatetszést ne okozzanak, csak is a bohózatosság rikító tarka köntösébe léphetnek fel, mely sokat megenyhít és elfogadtat, ami más öltözetben visszataszító volna. Amikor elkezdem bemutatni ez a Shakespeare által megírt és Zeffirelli által filmvászonra vitt vígjáték, hogyan is mutat be egy más szabályok szerint működő munkamodellt. Az alaphelyzet az, hogy Biancát apukája csak akkor engedi megházasodni, ha Katalinnak is találnak férjet. És Bianca minden kérője megegyezik abban, hogy Katalinnak férjet kell találniuk. Petruccio megérkezik a városba, akinek az apja egy kisebb vagyont hagyott rá, de Petruccio szeretne tovább gazdagodni egy előnyös házasság megkötésével. Megemlítik neki Katalint, és Petruccio ragaszkodik is ahhoz, hogy bemutassák Katalinnak. Amikor megérkezik Katalin házához, akkor Katalin és Bianca éppen veszekednek, és apjuknak kell megvédni Biancát Katalin haragjától. Petruccio azonnal elmondja, hogy szeretné Katalint feleségül venni. Kállai Géza 2011-ben a Liget folyóiratban megjelentetett egy eszét, amelyben azt mutatja be, hogy Shakespeare darabjai milyen sok nevelési és utasítási jelenetet tartalmaznak, amelyekben valaki tulajdonképpen metanyelvi módon újra beszélni tanítja a másikat. Petruccio beszél, így biztatja magát Petruccio, mielőtt először találkozna a makrancos nál jóval veszedelmesebb, szarkasztikus, lobbanékony, kegyetlenül őszinte, sokszor kifejezetten komisz, kellemetlen, de roppant okos Katalinnal. A férje előtt valóságos leltárát sorolja fel a lehetséges stratégiáknak, amelyekkel majd udvarol lelkesen, mintha azt akarnál érzékeltetni, hogy az előző jelenetek pusztán a színpad berendezését és a felvezetést szolgálták, és a valódi színház csak most kezdődik. A terv kömmön ponttal ravasz látszólagos egyszerűségében is. Én itt megvárom őt, és ha jön, majd udvarolok lelkesen. Ha szitkozódik, szemébe mondom, hogy édes szavú, mint a csalogány. Ha zord képet vág, azt mondom, olyan, mint egy harmadban fürdő reggeli rózsa. Ha áll csak némán és egy szót se szól, megdicsérem a pergő gyors beszédét, mely egyszer s, mint metszően szellemes. Ha azt mondja, menjek, megköszönöm, mintha egy hétre vendégségbe hívna. Ha nem hajlandó hozzám jönni, közlöm, hogy már ki is tűzhetjük az esküvőt. De várjon is, Petruccio, beszélj! Ahelyett, hogy megfedné Katalint elképzelt viselkedéséért, vagy könyörögne, a lány ne tegye, amit esetleg tenni akar, Petruccio kizárólag szóbeli reakciókat dolgoz ki a feltételezett helyzetek kivédésére. Szemében mondom, azt mondom, olyan, megdicsérem, megköszönöm, közlöm, még azokra is, amelyekben Katalin esetleg nem beszél, hanem úgynevezett kinézikus megnyilvánulásokkal él, például zöld képet vág, vagy a kommunikáció hiányát használja kommunikatív célból. Petruccio tehát feltételezett viselkedési formákra adott, szokásos reakciók ellenkezőjével akarja visszaverni a nagyon valószínűsíthető támadást. Most még csak színházi próbát tart, de Petruccio nem tudhatja, hogy a másik ténylegesen hogyan viselkedik majd, és a tervezett válaszlépéseknek sem kellene feltétlenül bárbálisan megnyilvánulniuk. Vagyis vegyük észre, hogy a férfinak van önbizalma is egy terve arra, hogy a nőt megtudja, és meg is fogja szelídíteni. Ám nem csak a minden kommunikációt fenyegető bizonytalansági tényező nehezíti Petruccio helyzetét. Katalin főszereplésével a képzeletében rendezett jelenetek merő hipotézisek. Hiszen a két szereplő még nem is találkozott, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a lány úgy viselkedik majd, ahogy Petruccio elképzeli. Bár a leendő vőlegény viselkedés formáit valóban Katalin magatartásának ellentétjeként dolgozza ki, és Petruccio stratégiája csupa iróniát és gúnyt eredményező túlzásra épül, és nem kétséges, legalábbis első lépésként Katalint már az első körben meg, sőt le akar győzni, miközben fogalmatosan szugerálja, hogy a lány ott nem lévő megnyilvánulásai igenis megvannak. Petrúkió, a lány egyelőre csak feltételezett magatartásáról nem vesz tudomást, és azt a módszert szeretné alkalmazni, amit úgy nevezhetnénk, hogy a másik belebeszélése, mint egy belehipnotizálása egy másik szerepbe, mint amelyben ténylegesen van, vagy volna. Tehát még a találkozás előtt a férfinek van egy stratégiája arra, hogy ő lesz a meghatározó fél a kapcsolatban, és bele is fogja hipnotizálni a nőt abba a szerepbe, amelyet ő szeretne látni. De az életvalósága mindig megérkezik a terveink megvalósításának a folyamatába. Itt is a találkozás pillanatában a kapcsolat más irányba fordul, mint Petrúkió tervezte, hiszen Petrúkió már az első mondatok elhangzásakor alkalmazkodni kényszerül, és nem azért a meg nem jelenő viselkedésre dicséri Katát, amelynek épp az ellenkezőjét látja, hanem igyekszik a lány szavainak jelentését a maga szemantikai rendszere és olvasatai felé csavarni. Petrúkió szójátékait Kata elkapja, dúsítja, még szellemesebbé teszi, visszadobja. Mindketten igyekeznek felülkerekedni, a párbeszéd új fordulatot vesz, hol erre kanyarodik, és egy idő után, és ez a lényeges, nem lehet tudni, ki irányítja a beszélgetést, ki ügyesebb a szabálykövetésben és szabályszegésben egyáltalán, mi számít elhajlásnak és mi új szabálynak. Mint bármilyen vita, megbeszélés, szóváltás, ez a különös lánykérő párbeszéd is szemantikai területek meghódításáért folyik, de egyik fel sem rendelő alá akaratát a másiknak, hanem akarva akaratlanul követi a másik szabályait. Eleinte talán nem tudva valóban, mi is történik. Az egyik szójáték a másikból nők is nem csak egymás ponyjait kapják el és hallítják, átalakítva vissza, hanem azon kapják magukat, hogy amikor ellent mondanak egymásnak, már nem kívülről, hanem belülről meghatározott szabálykövetési magatartások szerint elkezdenek együttműködni, sőt, együttműködnek igazán, és úgy, ahogy mindig is szerettek volna. Közös szabályokat követnek, elmozdulnak a sziklás talajról, és nem csak arra döbbennek rá, hogy egy szójáték bizonyos értelemben mindig eltérés a nyelvi szabályoktól, hanem így közösen szójátékozva a jól bejáratott közösségi társadalmi szokásoktól is elmozdultak, mert nem így kérik meg valakinek a kezét páduában, nem így kötnek házasságot, nem így beszélget egy veronai úriember és egy páduai úrilány. Megérzik, hogy ketten vannak, de magukra maradtak, hogy szövetségesek, de az egész világgal kell szembenézniük. A találkozás pillanatában a nő egyértelműen kifejező, hogy ő nem fog behódolni ennek a férfinak, de nekem nagyon tetszett a félben, hogy annyira kifejezően játsszák el a szereplők. A találkozás pillanatában, hogy a szexuális vonzás elindul közöttük, és a verbális csatározás során hogyan tudatosítják magukban, hogy a másik személy vonzereje hat rájuk. Kata és Petrúkió már az első pillanatban úgy érzik, a régi ismerősök, és ha másban nem, hát a polgárpukkasztásban, az áltekintélyek és az őket kioktató rezsim elleni, és egyben őket roppant szórakoztató lázadásban. Itt kiemelném, hogy ez a működés a múlt heti munkamodellnek azért ellentéte, mert itt is megtörténik, hogy a férfi elindítja a folyamatot, de a nő pont az ellenkező döntést hozza meg, hogy ő nem lesz áldozat, és semmit sem tesz a férfi meghódításáért, sőt, mindent megtesz a behódolás elkerüléséért. Az Arcanum weboldalon olvasható olyan nézőpont is, hogy az a nő, aki sokáig hasztalanul epekedett szerelem után, lassanként gyűlöletet és bosszút esküszik az egész férfi nem ellen, és megfogadja, hogy soha nem megy férjhez. Aztán naivé lesz az első fiúnak, aki elismeri szépségét és szerelmet valaki, azaz kielégíti vele született vágyát a tetszés és szerelem után. Katalin sem tesz másképp. Igaz, hogy heves szavakkal, szidalmakkal fogadja Petrúkió első vallomását, de ebben ismét csak annak bizonyságát találjuk, mi igazán ismerte Shakespeare az emberi és a női szívet. Minden nő, aki sokáig hasztalanul epedett szerelem után, és bosszút esküdött a férfi nem ellen, bosszú esküjébe azt is befoglalja, hogy mi kegyetlenül fogja elutasítani a férfit, aki hozzá mer közeledni. Az egész férfi nem ellen régóta táplált és meggyűlt haragnak kitörése ez, mely az egész nem azon egy tagjára zúdul, aki alkalmat nyújt rá. De még a harag és megvetés kitörésé az egész nemnek szólnak, a színben önkéntelen visszhang támad a szerelem szabaira, és a bosszú kielégítése után eltűnik a nő szeme elől, a férfi nem, és csak az az egy egyén maradott, ki szerelemről beszélt neki, és ennek személyében kiengesztelődik a nemmel. A bősz Kata sem tesz másképp. Szidalmai, melyekkel Petrúkió vallomásait fogadja, régi elfolytott keresserűségének kitörései, és azon férfiaknak szólnak, akik eddig nem vették őt figyelembe. De ugyanakkor lelke örömmel szívja magába a rég újhajtott szerelem szavait, és hiúsága boldogan talál ki előkülést Petrúkió dicséri bókjaiban. Úgy annyira, hogy midőn Petrúkió a rossz nyelvek rágalmát emlegeti Kata sántaságában. A dacos lány nyelvelve ugyan, de mégsem mulasztja el megmutatni könnyű termetét, egyenes járását. És minden gúnynak, szidalomnak az lesz a vége, hogy belenyugszik az eljegyzésbe, és hallgatva távozik. Gyökeret vett már a szívében a meggyőződés, hogy ő tetszik Petrucchiónak, és megnyerte a szerelmét. És ez a meggyőződés elég arra, hogy a fél drasztikus szerei később létrehozzák lelkében a teljes átalakulást. Természetesen csak is az erélyes, elmés, nyugodtan okoskodó, humoros és egészséges önzésű Petrucchió volt képes ezt az eredményt kivívni, és Shakespeare jól tudta, miért rajzolta őt épp ilyennek. Az ábrándos, gyöngét, holdvilágfalú szerelmesek nem képesek megtéríteni a bűzkatákat. Én azt is gondolom, hogy vannak nők, akik a kapcsolat kezdetén bemutatják a bennük élő sárkányt, és arra kíváncsiak, hogy a férfiben van-e annyi erő, hogy ezzel a rossz oldalával akár-e, vagy tud-e, és bármit kezdeni a férfi. Sőt, azt is megnézik, hogy mennyire kezeli a váratlan nehéz helyzeteket a férfi, azt, amikor rossz érzéseket kelt benne a nő. Itt már látszik az érzelmi intelligencia mértéke is, és természetesen nem lehet, hogy a női legyen az utolsó szó. Azt lehet itt megnézni, hogy van esély arra, hogy a nő is nyerjen. Szerintem itt azt is ki tudja fejezni egy nő, hogy én pont nem leszek olyan, mint az összes többi nő az életedben. Én egyedi és más vagyok. Bevallom, én azért is szoktam kicsit szemtelenkedni, mert azt akarom megnézni, hogy hol vannak a határaim, és meddig mehetek el egy férfival. És én azért szeretem ezt a fajta kapcsolódási folyamatot, mert itt már az elején le lehet tenni a megfelelést, mert ha a férfi nem futomodik meg, akkor már azt a terhet is letesszük, hogy egy ideálnak megfeleljünk. Vagyis kifejeződik a nő részéről, hogy nem lehet akármit belé hipnotizálni. Aki ért már át ilyen folyamatot, az pontosan tudja, hogy amikor rossz érzéseket kelt ezt a férfiban, megsértődik, ki is neveted emiatt, és boldog győztes most elhagyod a terepet, pontosan 12 másodperc múlva már ott is van a közeledben, és a szemei hihetetlen hipnotizálásba kezdenek, és bekapcsolja az összes biológiai rendszered, és már érzékeled is azt, hogy ez bírja halázat, van intelligencia a játékhoz, és azért hajlandó alkalmazkodni is hozzád. És azt csugalja, hogy minden mozdulata, hogy én főnök leszek. És valahol egy kis cinkos mosolyal egymásra néztek, és tudjátok, hogy a játék elkezdődött. Kata is diszkétren Petrucchiót átnevezte Duma Jancsinak, tehát becenevet is adott már neki, ami azt jelentette, hogy már belül elkezdte önmagához közelebb engedni a férfit. Itt, ha a múlt heti munkamodellel összehasonlítjuk, akkor a férfi vadász ösztöne működésbe lépésével indul a folyamat, de itt, ha a nő érzékeli a saját vonzalmát, akkor egy ellenállási folyamatot indít, képviseli azt, hogy őt nem lehet birtokba venni, és a férfi az, aki a kábítási folyamatot működteti. Innentől már sohasem az a kérdés, hogy vajon lesz-e behódolás, hanem csak az a játék lényege, hogy hogyan és mikor. Mert már itt Shakespeare is bemutatta az örök lélektan igazságot, hogy a hiúság azon oldala a nőnek, hol legkönnyebben hozzá lehet férni, és mennél fogva leginkább lehet akár jóra, akár rosszra bírni. Az élelmes Petrucchió is hiúságával fogva ragadja meg a bűzkata lelkét, és azáltal bírja arra, hogy belenyugodjék a hirtelen eljegyzésbe, hogy az esküvő napján megalázott hiúságában sírva fogadjon a vőlegény késlekedése miatt, és végre mindenje nem csak, hogy meg ne gyűlölje férfit rendszeres bántalma miatt, hanem éppen ennek következtében jusson saját hibeinek belátására, megszelidüljön és engedelmes nővé legyen. A filmen is olyan jól van érzékeltetve a pillanat, hogy amikor már mindenki lemond arról, hogy Kata megjelenjen esküvője napján, akkor a legszebb, soha nem látott formájában jelenik meg a külvilág előtt. És ennek rögtön paradox ellentétét látjuk a férfinál, hogy amikor megjelenik, nincs alkalomhoz illően öltözve, a szertartás alatt is borzasztóan viselkedik. Érdekes ez a fordulat, hogy amikor a nő behódol a férfi elvárásainak, a férfi kezdi megmutatni Katának a sötétebb oldalát, és átöltözet nélkül és nyíltan mutatja be, hogy őtőle sem várható le a világ elvárásainak való megfelelés. A férfi házába tartó úton is folytatódik a kettejük közötti hatalma játszma, ami fokozódik éheztetéssel, és nagyon beszédesek az első éjszaka pillanata is. A nő elkezdi a vetközési folyamatot odaadóan, azonban a harmadik mozdulatánál már fejbe is vágja a férfit a palacsinta sütővel. Mind a férfi és a nő is elhúzza a másik előtt a mézes madzagot, de mindkettő tudja, hogy nem szabad mindent az első percben odaadni, és itt az a lényeg, hogy legyen a másiknak hiányérzete, és sohasem legyen biztosabban, hogy másik megtesz érte mindent. Azon is sokat gondolkodtam már, hogy hogy tanítják meg ezeknek a férfiaknak, hogy megtalálják a női hiúságpontokat nálunk. Mert mindig megtalálják. És amint megtalálták, már kezdik is alkalmazni hipnotizálást, és nagyon ügyesen csűrik, csavarják a mondataikat és az élményeket, hogy azt érezd, van benned valami különleges és értékes. Katának azzal is meg kellett birkózni, hogy a jólétből a mesterségesen elhajtott nélkülözésbe kerül, és kimozdítják régi helyzetéből, és áthelyezik, hogy az új szerepében megérkezhessen. Ha valaki végigcsinált már nőként egy megszelídítési folyamatot, akkor azt is értette, hogy mi történt ott az ágyban az első éjszaka Katával. Ha nem tudsz a férfi erejével mit kezdeni, de valahol impolális az a férfi erő, amit képvisel, eljön az a pillanat, amikor a sok ellentkezés után mégiscsak úgy gondolod, hogy ebben a folyamatban van érték a számodra, és úgy döntesz, hogy akkor most a másik végletet kezded el képviselni, a behódoló, odaadó nőt, akit soha se szerettél volna lenni. Mivel a férfivel volt annyi erő, hogy bevitt az ő világába, elkezdesz abban a világban működni a férfi szabályai szerint. Továbbá is cél a megkökkentés, de most már aminek a nő be tud hódolni, azt megteszi a nő. Azokat a szerepeket műtökötteti, ami könnyebben bevállalható, de azokat még nem, ahol ő az úr, a szexualitást még nem. Shakespeare az emberi lélek legnagyobb ismerője folytosan feltünteti Katalin jellemzésében azt a lélektani motívumot, hogy a leghevesebb civakodásai, rossz természetének legviharzóbb kitörései között is elárulja a nőt, akinek legfőbb vágya tetszeni és szeretni. A fenyegetés, koplaltatás verős, mind külső eszközök, melyeknek csak akkor van valódi hatásuk, ha belsőleg egy sokkal hatalmasabb indító ok egyesül velük Katalin lelkében. Az a meggyőződés, hogy ő tetszik Petruchionak, és hogy megnyerte szerelmét, és hogy kívül a nincs más nő, akivel a Petruchio szerelmében osztoznék. És szerintem zseniális az esküvői asztalnál eljátszott jelenet is, amikor a férfi már elfogadtatta az asszonyi sorsát, és vállalta a világ elét, hogy a férjhez tartozik, akkor milyen őszinte figyelemmel nézi őt a férfi, és szavak nélkül is konstatálja, hogy megszületett a nőben a vágy, hogy gyermeke legyen. És ez nyilván azt jelentette, hogy a szexualitás élménye is megérkezhet az életükbe, és hihetetlen az az arcjátékus, amit Petruchio művel, amikor elfogadja a férfiak kihívását és a pénzösszeget is, mert valahol böffel is abban a jelenetben, mert ő sem biztos abban, hogy elő fog jönni a felesége. De a játékuk lényege mindig az, hogy mindig történjen valami váratlan, ami nem a hagyományos világ elvei szerint működik. És természetesen Kata meg is jelenik, és itt is túlzó módon, de igazi szenvedéllyel érve amellett, hogy engedélmessége és szerelemmel tartozik hites urán. Persze az irodalmi kritikusok szerint többféleképp értelmezhetőek Kata szavai. Első értelmezés az, hogy Kata őszintén szól, mert Petruchio megtörte és megszelídült. A másik értelmezés szerint Kata őszintén szól, de nem azért, mert Petruchio megszelídítette, hanem mert beleszeretett a férjébe és elfogadta a szerepét, mint feleség. A harmadik értelmezés szerint, hogy Kata ironikus, elhiteti Petruchio, hogy megszelídítette őt, de igazából csak bolonddá teszi. A negyedik értelmezés pedig az, hogy Kata szavait sem ironikusan, sem komolyan nem vehetjük. Beszéd része a játék, és a játékban viccelődő természetének. Én azt gondolom, hogy az igazság valahol ebben a négy folyamat mixében van. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a behódolás csak addig tart, amíg mind a három gyermeki létállapotot, a lázadót, az alkalmazkodót és a játékos minőségi törődésben részesíti a férfi. És ha ezekben egyetlen egy is hiány szenved, bekapcsol a lázadóén, és egy idő után szétrombolja a régebben kialakított belső egyensúlyt. Összefoglalnám ezt az asszonyszelídítési munkamodellt egyszerűsítve. A férfi vadász ösztöne indul, és ha van belső igénye a hódításra és az intimitásra, és van önbizalma, terve stratégiája, hogy milyen világot is szeretne önmagának, a nő a találkozás pillanatában érzékeli a vonzódást a férfihoz, és nyíltan ellenállásba kezd a behódolás elkerülése érdekében, de mindeközben elkezdi meghatározni a kinyilvánított nemek által azt a lehetőséget, hogy hogyan lenne mégis hajlandó ebben a folyamatban részt venni. Itt is a női hiúság belső létállapotai mentén egyre ügyesebben hipnotizálják bele a folyamatba, és amint kapcsolatba lép tudatosan vagy tudattanul a belső hiúságának létállapotaival, úgy idomul bele abba a szerepbe, amit elvárnak tőle. Ha a játék során jó érzékkel mozgatják hiúsági pontjait, a váratlan meglepetésekkel, akár pozitív, akár negatív irányban, hajlandó a folyamatban részt venni, és egyre jobban megszereti a szerepeit, és a férfiban lévő erőt is. És a belső játékban való részvétele addig tart, amíg érzi az erőt, a figyelmet, a törődést. Ha ez nem így történik, a lázadó énje szétrombolja a kereteket. Kállai Géza is azt fogalmazza meg eszélyében, hogy Kata és Petrukió nem lesz boldog, hanem a maguk módján lesznek azok. Azon a módon, amelyet csak ők értenek. Egy olyan élet folyamán, amelyet csupán ők élnek és élhetnek. Nem lesznek boldogok, ha nem látják, hogy a boldogság kettejük, kölcsönös és személyes bizalma és bensőségessége. Ha nem dolgoznak ki a maguk módján megrendezett és átélt nevelési és utasítási jeleneteken keresztül olyan privát szabályokat, amelyekről csak ők tudják, hogy hogyan követhetők vagy követendők. Én azt gondolom, hogy a 20. században is foglalkoztatta a világot ez az asszony szelídítési folyamat, és a Hogyan veszítsünk el egy férfit 10 nap alatt című film 2003-ban is szenzációsan mutatja be ezt a folyamatot. Egy 50 millió dolláros költségvetésű film 178 millió dolláros bevételt hozott akkor az alkotóknak. És elgondolkodhatunk mindkét film kapcsán azon is, hogy van-e recept a boldogságra, vagy el kellene vállalni azt a folyamatot, hogy elindulunk azon az úton, hogy kialakítsa egy pár a saját szabályait és működésmódjait. Én azért vagyok szomorú, mikor valaki teljesítményként, elvárashalmazként tekint egy kapcsolódási folyamatra, hiszen egy összeélési folyamat megtapasztalása, és higgyétek el nekem, hogy nincs recept, vagyis a hozzávalók megvannak, de azt, hogy hogyan ízesíts, milyen technikával készíts, az már a te döntésed. És ha van elég kedv és kitartás és türelem, meg lehet alkotni azt a saját receptet, amit szívesen fogyasztotok. Persze néha éhezni is fogtok közben, mert nem sikerülhet minden elsőre. De az biztos, hogy nem véletlenül szeretjük ezt a kinevet a végén játékot, mert bámulatosan mutatja be ennek a folyamatnak a behúzó erejét. Akiben van igény arra, hogy bebizonyítsa, hogy ő a jobb, ügyesebb, rafináltabb, biztos nem hagyja abba az első játék után, sem a második, sem a harmadik játék után. És tudom, hogy itt a podcast végén válaszolnom kellene a kérdés, hogy meg lehet-e szelídíteni egy nőt. És most nőként válaszolva és átgondolva ezeket a folyamatokat, azt mondom, hogy igen. De ha végignéztem az életemen, akkor a hozzám vonzódó férfiak 5%-a volt erre képes. De lehet úgy is gondolni, hogy én váltam képessé általuk a behódolásra. De lehet azt gondolni, hogy csak ők váltottak ki belőlem evolúciós választ, és vonzottam hozzájuk annyira szexuálisan, hogy amikor elkezdték ezt a szemmel szugerálást, olyan művészi módon tudták ezt művelni, hogy bármikor a női tartást is szerettem volna képviselni. Az a szemtechnika csak azt ért el, hogy belül már le is voltam olvadva. De az is lehet, hogy csak nekik volt annyi furfangjuk, hogy azt a palacsintasütőt kikapják a kezemből, és hatástalanítsák az ellenállásomat. Vagy csak ők találták meg azt a hiúsági pontomat, ami miatt elvállaltam azt a közös világot, és elkezdtem működni az irányításuk szerint. De az is lehetséges, hogy ezt az összes folyamatot értették és alkalmazták. És tudjátok, mi volt a legérdekesebb, hogy 17 évesen láttam ezt a filmet, és most körülbelül 30 év múlva. 17 évesen egy érdekes történet volt a lázadó énem számára, és adott egy mintát, és most minden egyes jelenethez hozzá tudtam kapcsolni valódi élményeket. És titkon kicsit remélem, hogy elgondolkoztattam néhány fiatalt a tekintetben, hogy kipróbálja a megfelelés mániának egy teljesen ellentétes változatát. És tudjátok, hogy végig gondoltam ezt a két különböző működésmódot, arra jöttem rá, hogy valójában a Katákhoz a Petrukkiók vonzódnak. Valamilyen tudattalan belső működésmód szerint felismerjük egymást, és szerintem mindenkinek az lenne a dolga az életben, hogy elfogadja, hogy ő melyik munkamódszer szerint létezik, és valójában, hogyha ő csábítani tud, és csábítani szeretne, biztos megérkezik hozzá az a férfi, aki szereti ezeket a csábításokat. És hogyha valaki meg a Petrukkiókhoz vonzódik, és megérkezik hozzá Petrukkió, akkor tudja, hogy és engedje meg neki, hogy ő hódítsa meg a nőt, mert nekik erre van szükségük. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagrammal is.